Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket. Engem keressetek és éltek, ezt mondja az Úr Ámosz próféta könyvében. Isten tiszteletünket pedig kezdjük a 229-es számú énekünkkel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnunk kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik nektek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, és elküldte fiát a mi bűneink megváltására. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Urunk, ébredj fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásra rendelt szentigét, melyet megírva találunk Pál második levelében, a Tesszalonikiakhoz, ennek is az első fejezetében, a harmadik versétől a tizedikig, a következőképpen. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttönnő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, együlést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között. És csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonságtételünket. Testvéreim, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 111-es számú énekünkkel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amely a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként egyházunk kijelölt, melyet megírva találunk Ezékiel próféta könyvének 34. fejezetében, a 17. verstől a 22. a következő képpen. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelő legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposok, és azt igyák, amit a ti lábatok föl zavart. Ezért így szól az én Uram az Úr, majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Amen. Kedves testvéreim, reménység vasárnapja van, de mit is jelent maga az a szó, hogy reménység? Mit is csinál az az ember, aki reménykedik? Hogyha ennek a szónak az igei oldalát vesszük, mint mikor cselekvés, hogy valaki reménykedik, akkor ez nem más, mint az, hogy valaki valamit elvár, hogy valami, elvárjuk azt, hogy valami úgy sikerüljön, úgy történjen meg, ahogy azt mi szeretnénk. Hogyha a főnévi vonzatát nézzük, hogy reménység, akkor talán sokaknak eszébe juthat az, hogy emberek ragyogó szemmel várnak valamit, bíznak valamiben, például aratás előtt, hogy remélem, hogy nem fog esni, reménykedjünk benne. Mert az áldás, hogyha áldás lehet az eső, hogyha időben érkezik, de ugyanakkor nagy bosszúságnak is lehet ez a forrása. És a reménység így ebben is látszik, hogy egy kicsit szinonimálja a bizalomnak. És hogyha a bizalomra is kitérnénk egy kicsit, akkor biztos eszébe jut a legtöbb testvérnek az, hogy mi is az, hogy hit, a nem látott dolgokba vetett bizalom. És a szeretet himnusznak a végén le is írják, hogy a hit, a remény és a szeretet, ez a három dolog, nagyon fontos dolog. És megkérdezném azt, hogy te miben bízol, testvérem? Mire is helyezzük mi a bizalmunkat? Sokan bíznak a pénzben, bíznak az egészségben, bízhatunk embertársainkban, barátokban, testvérekben, családtagokban, vagy akár a társunkban. Bízhatnak az emberek a tudásukban, a megszerzett tudásban. De ha jobban belegondolunk, akkor ezek közül egyik sem olyan dolog, ami önmagában kiérdemelné ezt a bizalmat. Lehet bennük bízni, csak teljesen felesleges. Hiszen a pénzről azt olvassuk, hogy minden rossznak kezdete a pénznek szerelme, és talán sokan azt hiszik, hogy az egészséget megvehetik pénzért, de ez sajnos nem ilyen egyszerű, hogy bemegyünk a boltba és kérünk 3 kiló vagy 3 év egészséget, és azt, ha kifizetjük, akkor az garantált, mert ez nem így van. Az egészség sem egy kifizetődő dolog, hiszen mióta megszületünk, van egy sejtgyarapodás az életünkben, amikor növekszünk, majd mikor elérünk egy bizonyos kor, az emberi test, az emberi szervezet hanyatlásnak indul. A tudás, amiről sokan azt hiszik, hogy ezt nem lehet elvenni, nekem is azt mondták gyerekként, hogy tanulj fiam, mert a tudás nem lehet elvenni tőled. Valóban senki nem tudja ezt elvenni tőlem, ha csak jó fejben nem vágják az embert és amnéziás lesz. Vagy még a másik dolog, hogy vannak olyan betegségek, amelyek következtében az emberi agy sajnos leépül. Így a tudás is csak ideig, óráig lehet mencsvár, hosszú távon ez sem lehet teljesen meggyőző. Ebbe se lehet vetni a bizalmunkat. Vagy vegyük az embertársakat, barátok, testvérek. Hányszor olvashatunk olyanokat, hogy akár egy történetben, hogy egy barát a másikat teljesen hátba döfte lelki értelemben, vagy akár szó szerint kihasználta, mégse úgy viselkedett, mint hogy egy baráthoz illik. Vagy ha egy örökösödési perre gondolunk, hányszor tesz ez családi kapcsolatokat tönkre, megint egy kicsit a pénz, hányszor mérgezi meg egy-egy családnak az életét, a testvéri kapcsolatot, vagy akár a szülő-gyermek kapcsolatot. És a társ önmagába véve, ez is egy nagyon szép dolog, és hogyha az Istentől jön az a társ, akkor tényleg egy óriási ajándék lehet. De önmagába véve, még ha az embernek van is egy társa, ez még mindig önmagába kevés a bizalomra. Mert az Isten meg fogja mutatni, hogy azok, amikben mi bízunk, ha csak nem ő benne bízunk, ez mennyire hiába való tud lenni. Minden hiába valóság az Úr nélkül. És a Biblia fejezeteinek a száma, ennek érdekes, valaki utána nézett, hogy mennyi fejezet van a Bibliában, 1189, ebből is látszik, hogy mértanilag pontos közepe csak úgy van, hogyha egyet elveszünk belőle. És így van egy fejezet, ami előtt 594 fejezet van előtte és utána, és ez bármi meglepő, a 118. Zsoltár 8. verse, ami a Biblia középső fejezetének a közepén található. Ebben az igében pedig azt olvassuk, hogy jobb az Úrban bízni, mint embereknél keresni oltalmat. Jobb az Úrban bízni. És hogy miért? Azért, mert egy olyan Istenben bízhatunk, egy olyan Isten szeretné, hogyha őrá bíznánk a mi életünket, aki ezt az egész ezt az egész világot megteremtette. És így érünk el a mai ige szakaszhoz, hiszen a mai ige szakaszunk környezetében az Isten megígéri, hogy lesz egy jó pásztor. Lesz egy jó pásztor, aki majd eljön, és mielőtt ezt megígéri, pontosan a rossz pásztorokat feddi meg, hogy nem úgy végzik a munkát, ahogy kellene. És így érünk el a mai ige szakaszhoz, ahol az Isten megígéri ezt a jó pásztor, megígéri azt is, hogy ez a jó pásztor utána fog menni mindenkinek. Sőt, azt olvassuk a 34. fejezet 11. versében, mert így szól az én Uram az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Milyen csodálatos ígéret, hogy ezt a maga mindenható Isten mondja, hogy ő, aki megteremtett mindent, és mindenséget, és irányítés kormányoz, ő fog minket megkeresni. Ő szeretné, hogyha irányíthatná a mi életünket, ő jön értünk, és ő munkálja a mi életünket. Ő ezt szeretné, hogy őre elvessük bizalmunkat, ő benne reménykedjünk, ő benne higgyünk. Az Isten maga tesz igazságot, mert ő maga az igazság. Így kezdődik a mai ige szakaszunk, de közöttetek is igazságot teszek juhaim, így szól az én Uram az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. És gondoljunk bele, hogy ez az Isten igazságot fog tenni. Magyarországon hát jogot is tanulunk a főiskolán, és ott a bíró egyszer azt mondta, hogy ő semmi mellett nem foglalhat állást, mert a hivatása nem engedi meg, semlegesnek kell, hogy maradjon. De nagyon jól tudjuk, hogy a legtöbb bíró ezt figyelmen kívül hagyja. És mégis olyan jó, hogy az Isten nem egy ilyen igazságtalan vagy pártoskodó bíró. Az Isten úgy ítél meg minket, ahogy mi magunk vagyunk. Az Isten belelát a szívünkbe, belelát a gondolatainkba, és tudja azt, hogy mi játszódik le bennünk. És ő, aki megteremtett minket, nagyon jól ismer minket, és pontosan ez alapján készít egy diagnózist, megítél minket. És ehhez az ige részhez, ez a 17. vershez, utalásként olvashatjuk a Máté 25. fejezetéből a 31. verstől a 46. részt, ahol az utolsó ítéletről olvashatunk. És itt szintén ezt a hasonlatot használja a Szentírás, hogy az utolsó ítéletkor majd meg fogja ítélni az Isten a népeket, meg fog ítélni bennünket, és akit ő juhoknak ítél, akik az ő juhai, azokat a jobb kezet felől állítja, akik pedig nem az ő juhai, azok a kecskék, azokat pedig bal kezet felől fogja állítani. És megdöbbentő az, hogy hogyan folytatódik ez az ige szakasz, ugyanis akik jobb keze felől állnak, azok bemehetnek az örök életre, akik pedig a bal keze felől állnak, azok pedig nem. És ha ezt csak ezt az ige szakaszt néznénk, akkor egy kicsit hibás kép alakulhatna ki bennünk, Mert itt arról van szó, hogy szimplán hogyan cselekszik az ember. Enni ad az éhezőnek, inni ad a szomjúhozónak, és akinek szüksége van ruhára, azt felruházza. Hogyha csak ezt a részt néznénk a Bibliából, akkor úgy gondolhatnánk, hogy egy ilyen szeretett szolgálat majd minket bejuttat a mennybe. Hogyha nyitunk vagy indítunk egy alapítványt, amivel segítünk a rászorulóknak, akkor ez önmagába véve már elég. És ehhez az utolsó ítéletről szóló ige szakaszhoz csatlakozik a Jelenések könyve 20. fejezete, ahol egy nagyon fontos és az egyik legfontosabb kérdéssel társul ez az egyébként sem egyszerű kérdés. Ez pedig azt írja ez a Jelenések könyve, hogy könyvek nyitatnak ki, és különösen egy az életnek a könyve. És azt olvassuk ennek a 20. fejezetnek a vége felé, hogy aki nincs benne ebbe az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették. Egyszerű a kérdés, benne vagy az élet könyvébe, vagy nem. És hogyha benne vagy az élet könyvébe, akkor mindezek felett még a cselekedeteid meg vannak ítélve. Az Isten megvizsgálja, hogy hogyan élted a te életedet. És akkor most cselekedetek, vagy maga a hit? Melyik a fontosabb? Önmagában a cselekedet, mint már mondtam, kevés. Jakab apostolnak a levelében olvashatunk a hitnek és a cselekedetnek arról a harmóniájáról, arról az összhangjáról, ami jellemeznie kellene, hogy jellemezzen minket. Ez egy olyan összhang, ahol Jakab elmondja, hogy aki hisz, annak a cselekedetei az Istenre mutatnak. De olyan nem létezik, hogy valaki hisz, és a cselekedetei mégis más mutatnak. Akkor azzal az emberrel valami gond van. Akkor ott szükség lenne, hogy elmenjen érte az Isten. Vissza kellene, hogy forduljon. És így két nagyon fontos kérdés van ebben a mai ige szakaszban. Az első az, hogy benne van-e a neved az élet könyvében. Mert hogyha nincs benne, hogyha nem történt az életedben újjászületés, akkor cselekedhetsz te akármennyi jót, indíthatsz alapítványt, akkor semmi haszna nincs az egésznek. Lehet valaki nagyon jó erkölcsös életet élő ember, nagyon jó szülő, vagy éppen nagyon jó gyermek, ez még önmagába véve mind kevés. Ha nem születtél újjá, ha nem válaszoltál Jézus Krisztusnak a megváltására, ha nem fogadod el ezt a kegyelmet, akkor az egész életed önmagába véve kevés. És a másik nagyon fontos kérdés, hogy milyenek a cselekedetek. Mert hogyha csak a cselekedeteinket nézzük, az is önmagába véve kevés. Szükség van arra, hogy a cselekedeteink az Istenre mutassanak, az Istenre figyeljenek. Saját életemből szeretnék itt elmondani egy kis példát. Nagyon sokáig nem hirdettem igét, mert úgy ítéltem meg, hogy a pénz egy kicsivel fontosabb. Diák munkára járok, és hát nagyon fontos, hogy annyit tudjak menni dolgozni, amennyit én jónak tartok. És hát nagyon sokszor volt olyan, hogy a szombat éjszakát is megjelöltem, el is fogadták. Sokszor úgy pislogtam odafent a technikai erkélyen, hogy majdnem mondhatni, azt se tudtam, milyen rendezvényen vagyok. És hát amikor megkérdezte a felügyelő egyszer, hogy tudom-e vállalni az igehirdetés szolgálatát, azt kellett, hogy mondjam, hogy nem tudom elvállalni, mert dolgozni járok. És úgy alakult, az Isten úgy intézte, hogy az, aki a munkabeosztást csinálta, felmondott, és egy teljesen új arc készíti a munkabeosztást, aki már örülök, hogyha heti szinten egyszer-kétszer beír, és pont a héten gondolkoztam el azon a hét elején, hogy én mekkora egy vesztes vagyok, mert volt egy szolgálatom, volt egy rám bízott feladat, amiről én lemondtam. És szörnyű volt azt megtapasztalni, hogy már a szombat estém is szabadok, az egész hétvégém szabad szinte, tudnék készülni szolgálatra, és mégsem tudom vállalni, mert nincs meg a lehetőség. És ahogy ezen gondolkoztam, rá egy pár nappal később felhívott a felügyelő, és megkérdezte, hogy nem-e vállalnám az igehirdetés szolgálatát. Természetesen igent mondtam, amin ő is meglepődött, én már kevésbé, mert úgy vártam, hogy igen, hogy adjon az Úr valamit, mert éreztem, hogy ez rám nincs jó hatással, hogy ez a lelki semmittevés. És ezért nagyon fontos, hogy amikor az ember az Istenre figyel, akkor az Isten szeretné őt elindítani valamerre, valahova. És az a kérdés, hogy ebben a szolgálatban mennyire vagyunk hajlandóak elindulni. Hiszen, hogyha nem indulunk el ebbe a szolgálatba, az életünk olyan lesz, mint ahogy az ige szakaszunkban olvastuk, hogy vannak olyan báránykák, akik összetapossák a legelőt, felzavarják a vizet, ami most így nekünk talán már egy kicsit idegen kép, de gondoljunk csak bele, hogy egy nagy fűbe, hogyha mondjuk valaki átvág egy réten, vagy egy kaszálon, mondva, hogy arra rövidebb, és nem volt lekaszálva, hogy elmegy rajta az ember, hát ott látszik a nyom. És hogyha egy egész júnyáj megy ezen a szakaszon, akkor ott ez teljesen lapos lesz. Én még nem kóstoltam, de szakértők azt mondják, hogy állítólag az ilyen megtaposott, megtört fű egy kicsit kesernyés, de nem olyan, mint hogyha azt az ember, vagy éppen a haszonállat magának eszi, ezért nem is szívesen legelészik onnan, hogy ez a felkavart víz is azt jelenti, hogy annak idején ezek az itatók, ezek egy ilyen, úgy voltak kialakítva, vagy olyan természeti adottsággal rendelkező ivóhelyek voltak, ahol egy kicsit be kellett menni ebbe a sekélyebb vízbe, és hogy az állat lehajolt, ott a lába beleért a vízbe. És amikor az állatka nagyon örül annak, hogy ő ihat, akkor nem egyszer még pancsol egy kört ebben az ivóvízben, így viszont ihatatlanná válik a víz, mert felzavarja, iszapossá válik. És hát pontosan ez is az egyik kérdés, hogy milyenek a mi cselekedeteink. Hogy felkavarjuk a körülöttünk élőket, hogy megzavarjuk a körülöttünk élőket, vagy olyan a mi életünk, hogy az Istenre mutat. Nagyon sok olyan hívő van, és én is voltam ilyen, akik csak felzavarják a környezetüket, vagy felkavarják az embereknek a hitvilágát, vagy akár lelki értelemben összetaposunk valakit, megtapossuk, mert ez diktálja a világ, ez kell ahhoz, hogy valaki menjen a karrierén, hogy összetapossunk másokat, tiporjunk el másokat, kiszoríthatunk másokat, és pontosan így szorítjuk ki a másik embert a hitből, hogy én azt mondom, keresztény vagyok, de mégsem úgy viselkedem. Egy szörnyű nagy felelősség ez a keresztény emberen, hogy hogyan viselkedik. Pontosan ezért, mert nem csak magát járatja le, hanem sokkal inkább Isten. Hiszen utána, hogyha megyünk az utcán és úgy viselkedünk, ahogy keresztény emberhez nem illik, akkor utána joggal kapjuk meg azt a bírálatot, hogy te beszélsz magadról, hogy keresztény vagy hiszen. És lehetne sorolni, hogy milyen hibákba esik bele sokszor a keresztény ember. És természetesen a keresztény ember sem tökéletes, de törekednie kell arra, hogy az élete az Istenre nézzen, és hogyha valaki az Istenre figyel, akkor az Isten megadja azt a lehetőséget, azt a kormányzást, hogy az élete rendben lesz. Nem hibák nélküli lesz az élete, nem nehézségek nélküli lesz az élete, hanem csak lesz egy olyan Istene, csak, mégis ez a legfontosabb, lesz egy olyan Istene, aki átvezeti őt az élete nehézségein. És az, aki ezzel nem ért egyet, az valójában az Isten törvénye ellenvéd. És van, aki ilyen hívő emberek is vannak sajnos, sokszor én is beleestem ebbe a hibába, hogy aki nem úgy gondolja, hogy én gondolom, hát az nem lehet jó helyen. Van is ez a vicc, hogy ki az őrült, hogy bemondják a rádióba, hogy egy őrült a forgalommal szembe megy az autópályán, és hát mire megszólal az, aki éppen megy, hogy melyik, hogy egy, hát az egész. Nem mindegy, hogy melyik úton megyünk. Hiszen ez határozza meg, hogy egy őrültség az életem, vagy az Isten rendje szerint haladok arra, merre ő szeretne. Nagyon fontos dolog, hogy megítéljük a mi életünket a mai nap. Az első nagyon fontos kérdés, tehát az, hogy az élet könyvébe benne van-e a neved. Ez az első nagyon fontos kérdés, mert hogyha ez még nem tisztázódott a te életedben, mint ahogy említettem, lehetsz te akármilyen jó ember, teljesen felesleges. A cselekedetek ezután a kérdés után jönnek. Ha már tudod azt, hogy elfogadtad ezt a kegyelmet, ha már hagytad, hogy az Isten megváltson, ha elfogadtad ezt a kegyelmet, akkor jöhet csak a cselekedetek kérdése az életedben. Akkor gondolkozhatsz azon, hogy hogyan is éled a te életed. És ez a megszabadulás, amit Krisztusban minden ember megkaphat, ez az Isten szabadítása. Fontos, hogy itt elmondjuk azt is, hogy akiket az Isten megszabadít, azok valóban szabadok. Nagyon fontos része ez a Bibliának, hogy tudjuk azt, hogy az Isten minket megszabadított a bűneinkből, akkor mi szabad emberek leszünk. Pál apostol is azt mondja, hogy a bűnnek szolgasságában éltünk. De amikor az Isten belenyúl az ember életében, akkor ez a szolgasság megszűnik. Nem vagyok köteles szolgálni a bűnnek. Sokkal inkább kötelességem lenne az Istennek szolgálni. És ez a szabadulás, ez a szabadítás Jézus Krisztusban minden embernek elérhető. És a kérdés csak az, hogy mihez kezdünk ezzel a szabadulással, ezzel a kegyelemmel. Elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy köszönöm Uram, hogy ezt tetted értem. Vagy mit sem sejtve, inkább megyek tovább az életemben. Nem tudom, hányan tudják, hogy volt egy igen komoly halálos baleset a Tokaji úton. Nem is olyan túl rég, 3 halálos áldozatot követelt ez a szörnyű baleset. Az egyik a másodunok a testvérem volt, ő volt valószínűleg a hibás. És hát azt kell tudni, hogy ő 17 évesen valószínűleg nem reménykedett, vagy bizakodott abban, hogy hazaért. Ő úgy indult el, hogy ő tudta, hogy haza fog érni. De szörnyű azt látni, hogy elég egy rossz időjárási körülmény is, mégsem lehetünk abba biztosak, hogy meddig tart a mi életünk. Az ő számára ez a kegyelmi idő 17 évesen lezárult. Volt lehetőség arra, hogy meghallja az Isten igéjét. Barjú laposon korábban volt missziói szolgálat. Hogy élt ezzel a lehetőséggel, azt nem tudom. Valószínűleg tartom, hogy nem. De nagyon fontos ezt tudnunk, hogy az a megítélés, hogy ki fogadta el Istennek a kegyelmét, az nem tartozik ránk. Azt olvassuk a Bibliának az egyik szakaszában, hogy Péter megkérdezi Jézustól, hogy mi lesz Jánossal. És Jézus ránéz és azt mondja, hogy mit tartozik az te rád. Röviden helyre utasította, menj a dolgodra, neked más a feladatod, rád más szolgálatod bíztam, ez nem te rád tartozik. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy az ítélkezés nem a mi oldalunkhoz tartozik. Ahogy az ige szakaszunkban olvashattuk, az Isten fog igazságot tenni, az Isten fog minket megítélni. Nagyon fontos, hogy elfogadjuk ezt a kegyelmet, hiszen Jézus megszületett. Így reménység vasárnapján ez a reménység egyre közelebb jön, karácsony ünnepe egyre közelebb jön, és ennek a reménységnek a testre töltésére készülünk majd fel. És pontosan ez adja az egyik legnagyobb reménységét a keresztény embernek, ez a megváltási lehetőség, ez a kegyelem. Hogy Jézus megszületett, majd engedelmes maradt, és meg is halt értünk a kereszten. Értünk halt meg, azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Fogadd el ezt a kegyelmet, mert nem tudhatod, hogy meddig tart a te életed. Fogadd el ezt a szabadítást, itt, amíg tart a kegyelmi időd. Amen. Imádkozunk. Uram, én köszönöm neked, hogy te reményt adsz a reménytelenségben, és köszönöm azt, hogy te szeretnéd megigazítani a mi életünket egyen-egyenként. És hálás vagyok azért, hogy te a mai napig vezeted a mi életünket, és köszönöm, hogy te szeretnéd megmutatni, hogy melyik a helyes út. Kérlek, Uram, te adj bölcsességet, hogy ezen az úton járjunk, és te add, hogy olyan szolgáid lehessünk, hogy valóban amerre mi járunk, ott élet fakadhasson te általad. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben is rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem, hogy hétfőn asszonykör lesz, kedden pedig Biblióra, 17 órakor mind a kettő. asszonyokat hétfőre, bibliórára, pedig azokat, akik szeretnének az Isten igényében eligazodni, tovább haladni a tanulmányozásában. Ebben segít majd egyébként az a bibliaiskola, ami majd 29-én indul, az Emmaus gyülekezeti közösségében, az eke szervezésében a környéken élők bibliaiskolai képzésben vehetnek részt. Az eke 3 éves képzést indít, aminek egy-egy éve teljesíthető, egyébként arra kell elkötelezni magát az embernek, aki csak 1 évre szeretné magát elkötelezni, az 1 évet tanul, aki 2, az akkor az egész anyagot át tudja venni, a 3. év pedig egy gyakorlati év, amelyben gyülekezeti gyakorlatra mehetnek azok a fiatalok, vagy kevésbé fiatalok, akik részt szeretnének ebben venni. Ajánlom a testvéreknek, sok áldás származott már abból, hogy bibliaiskolai képzésben vettek részt emberek, Isten megerősítette őket abban a reménységben, amiről az igehirdetésben is hallottunk Bélteczky testvérünk előadásában, igehirdetésében. Hirdetem a testvéreknek, hogy felkészülés és megerősödés alkalma a hétvége és ifjúsági hétvége is. Szenior ifjúsági hétvégénk lesz úgy, hogy a hírlevelünknek a hátoldalán olvashatják a testvérek. November 21-től 23-áig szintén az eke szervezésében erre 18 év feletti fiatalokat hívunk. 18 év feletti fiatalok egészen addig, amíg fiatalnak érzik magukat, de azért már 40 év körüliek ne menjenek, mert 31-4 éves korig, 35 éves a korhatár. Hirdetem a testvéreknek, szemben, mint ami egyébként a hírlevelünkben már megjelent, a 2 havi hírlevélben megjelent, hogy csendes napot tartunk átrendben. Ez a hír igaz, csak nem 13-án, mert hogy az egy munkanap lesz. Tehát valamelyik munkaszüneti napot le fogunk dolgozni. December 13-án, ezért a csendes napunkat muszáj volt visszahozni december 6-ára, tehát Mikulás napján fogunk csendes napot tartani. Nem jó az időpont? Ja? Ezt nem ikiráztak, én azt hittem, hogy... Igen, tehát Mikulás napján lesz a csendes napunk. Miklósoknak a névnapját megünnepeljük. Fontos tudni, hogy a csendes nap az a gyülekezetünknek szokásos csendes napja, 1990-es évek közepétől nyílt el, adventi csendes napot tartunk. Ezen az adventi csendes napon együtt vagyunk a gyülekezet, és szeretettel hívjuk azokat is, akik a gyülekezet környezetében vannak. Tehát várjuk a gyülekezet környezetében élőket is, bátran hívogassák a testvérek. Elindult a konfirmáció oktatás az elmúlt szombaton, 29-én lesz a következő konfirmáció oktatás. Ha valakinek még van a környezetében 12-13 éves, 14 éves gyermek, szeretettel hívjuk a konfirmációi képzésre. 5 fős csapat indult el, imádságos figyelmükbe helyezem a testvéreknek, imádkozzunk azokért a fiatalokért, akik megkezdték ezt a konfirmációi oktatást. Még most az elején gyorsan be lehet csatlakozni, hogyha van valaki, de utána, mivel előre haladunk az anyagban, akkor már nem lehet csatlakozni, és 2 évenként tartunk konfirmációt, mert hogy 2 éves a képzés, első évben biblia ismeretek, utána pedig a konfirmációi KT-nak a tanulmányozása folyik. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy tegnap, de múlt héten meg kellett állnunk koporsó mellett, Marcsek György testvérünket temettük. Az Úr adjon békességet minden gyászoló szívbe, mint ahogy az ige hirdetésben ott elénk állt Isten biztató szava, hogy elég néked az én kegyelmem. És azon a napon volt a baleset is, amiről Józsi beszélt, hogy 3 fiatal karambolban meghalt az úton, nem messze a temetőtől, úgyhogy tragikus volt ott állni a koporsó mellett abban a tudatban, hogy még most másik 3 fiatalember is éppen akkor lépett ki az életből. Az Úr adjon békességet a gyászoló szívekbe, és emlékeztessen bennünket az Úr arra, hogy ő a jó pásztor, és a jó pásztor megőrzi az övéit minden nyomorúság közepette is, még hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mondja a Zsoltáros, mert tudom, hogy él az Úr, és az én Uram megtart engem a legnagyobb nyomorúság közepette is. Így hordozunk imádságban az özvegyet és a árván maradt gyermekeket, meg azokat azt a rokonságot, akik szeretetéről biztosították el, mint testvérünket. Imádságban hordozzuk őket, mint ahogy azokat is, akik itt az imádság hírlevélen szerepelnek. Fontos tudni, hogy azok az emberek, akik kérték az imádságot, életük olyan helyzetében, pontján vannak, ahol várnak arra, hogy a közösséget megéljük Isten előtt. Kérletem még a testvéreknek, hogy délután Görögszálláson lesz Isten tisztelet, laikus vasárnap lévén, és nem lustaságból nem én álltam ki igét hirdetni most, hanem ez laikus vasárnap, és ez a vasárnap laikus szolgálóknak a vasárnapja. A keresztelés miatt vagyok egyébként uterkabádon, mert egyébként úgy ültem volna bent a sorokban, mint testvérek civilben, de mert hogy lesz egy keresztelő is, délután azonban Józsi fog Görögszálláson szolgálni. Engem pedig pihenésképpen Zsarnai Krisztián meghívott egy presbiteri csendes napra, ott kérte, hogy beszéljek arról, hogy mit jelent a gyülekezet építés, gyülekezet építőnek lenni, hogyan építi az Úr a gyülekezetet. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák azt is imádságom, mert anélkül nem működik az építés, de még róla való beszéd sem. Tehát, ahogy említettem, keresztelő lesz ezen a mai Isten tiszteleten. Erre készülve majd a 171-es számú éneket énekeljük az Eke énekes könyvünkből. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, mi legyen most és mind örökkön örökké. Amen. 171-es éneket énekeljük. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, akkor most azzal a céllal érkeztetek a gyülekezetbe, ezt a kislegényt a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt, ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Testvéreim az Úrban, hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Pál apostol Tituszhoz írott levelében találjuk annak 3. fejezetében, az 5. versben a következőképpen. Isten igéje tehát a Tituszhoz írott levélből így hangzik. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, kedves szülők, meg keresztszülő, meg rokonság, és kedves keresztelendő is, mert hisz már olyan nagy legény, hogy ő már fölfogja azt, hogy mi történik itt vele. Ha még nem is tudja fölfogni Istennek azt a mérhetetlen nagy irgalmát, amiről ebben az igében szó van. Mert hogy az Isten az ő irgalmából üdvözített minket, de erről az emberiség kevésbé tud. Az a szomorú képlet, hogyha megkérdeznénk most kint az utcán járók előket, hogy mit tud az Isten irgalmáról, milyen elképzelései vannak az örök életről, a mennyországról, akkor nagy valószínűséggel kevesektől kapnánk világos útmutatást. Nagyobb része a társadalomnak vagy nem tud semmit róla, vagy egyébként nem is nagyon érdekli, hogy Isten irgalmáról mit is kellene tudnia, vagy mit jelent az örök lét, mit jelent az örök üdvösség. Nem sokat tudnak róla az emberek, pedig Isten a világot sarkából fordította ki akkor, amikor a világ számára világossá tette, hogy ő úgy szereti ezt a világot, hogy még az egyszülött fiát is hajlandó érte adni, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De az embereket lefoglalják az evilági problémák, van, akit a siker foglal le, van, akit a pénz, a hatalom, a karrier, mint ahogy Józsi is említette sokszor, a munka meg a tanulás elvonja az ember figyelmét arról, ami a lényeg. Sokszor a siker meg az öröm, máskor meg a szomorúság meg a szenvedés. Nehéz Istenre figyelni, az Isten irgalmáról hallani és tudni, akkor, amikor az embernek a koporsó mellett kell megállnia. Az a három fiatalember, aki most meghalt ebben a karambolban, nem úgy indult neki, hogy vége lesz az életének. Az a család, aki elengedte őket, nem gondolták, hogy nem érkeznek haza. Amikor megkapták a hírt, biztos vagyok benne, hogy épésszel nem lehet ezt fölfogni. Hogy elment a fiam, egy fiatal gyerek, és csak a halál híre jön haza. Van, akit ez visz el az Isten közelében. Miért engedte meg az Isten? Milyen Isten az, aki ilyen fiatal embereket kienged ebből a világból? És bizony nagyon sokszor az Istentől elfordul az ember gondolata. Nem, hogy odaszorulna, és még inkább az Isten dicsősége, az ő irgalma lenne fontos számára, hanem hátat fordít neki. Az üdvösség az ember látóterén aztán kívülre esik. Pedig ha máskor nem, éppen az elmúlásban a halál és az élet mesdjéjén kell megállnunk, főleg nekünk élőknek. Mert mi még tovább megyünk azon, megállnunk, hogy mit is adott Isten nekünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Sokan úgy gondolják, hogy az üdvösség az valami homályos jövő, és nem érdemes arról beszélni, mert majd, amikor odaérkezünk, akkor majd úgy is eldől, hogy mi lesz velünk. Ahogy Józsi az ige hirdetésben említette, vagy jobb felőre, vagy bal felőre állítanak, azt se tudjuk, hogy miért kerültünk oda. Nem ilyen homályos, nem ilyen vak remény az, amit az Isten a szívünkbe adott. És amikor most éppen egy keresztelő kapcsán állunk meg, amely nagy öröm az ember életében, hogy egy ilyen kis legény ott állhat az Isten oltára előtt, és várja azt, hogy az életére valami olyan fölfoghatatlan dolog érkezzen, amit még ő meg nem tud magyarázni, meg nem tud érteni, de még a szülők sem, keresztülők sem, meg még én sem, mert az Isten dolgai érthetetlenek, fölfoghatatlanok. Hogyan tud eljegyezni egy embert kisgyermek korában is beírni az előjegyzési naptárába, hogy majd az életének egy pontján megértethesse és világossá tehesse azt, hogy mit tett ő érte. És azt az életet, amely most még egy piciny élet, azt megváltva egy új élettel ajándékozza meg. Olyan jó lenne, hogyha ti most itt szülők és keresztülők, akik megálltatok itt az Úr oltáránál ezzel a gyermekkel, ti világosan látnátok, hogy mi az a reménység, amire hívott benneteket az Úr. És ti eszközei lehetnétek annak az Istennek, aki ezt a picin gyermeket is szeretné az ő kegyelmében, az ő üdvösségében tudni. Pál apostolon keresztül a Szentlélek világosan elénk helyezi, hogy ő mindent elvégzett, mindent egyértelművé tett, és nincs más út, mint az újjászületés, a benne való megújulás. Erre az újjászületésre nektek kell ráirányítani a figyelmét. Nektek kell bizonyságot tenni az élő Úrról. Nektek kell bizonyságot tenni arról a Jézus Krisztusról, aki az életét adta ezért a picin gyermekért is, hogy új élete legyen. hogy levetkezze a régit, és fölöltözze az újat. Mert a régére nem lehet ráhúzni az újat. A régi életet, azt hátul mögé kell dobni. De nem tudjuk önmagunktól. Az Isten tud hozzá erőt adni, hogy leleplezzük a múltat, és az ő erejével tudunk megszabadulni tőle. Vetkezz le a régit, és öltöz fel az újat. Így biztat bennünket az Isten arra, hogy a megújulás fürdője által, amiről ebben az igében, a Tituszhoz írott levélben az Isten igéje világosan beszél. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. Sokan azt gondolják, hogy vízben kell megfürödni a gyereknek, vagy a víz adja majd meg a keresztséget, és ezért vannak, akik alámerítéssel keresztelik meg a gyerekeket. Nem mondom, hogy azt nem szabad cselekedni, de hiba, hogyha valaki azt gondolja, hogy a megújulás fürdőjét víznek gondolnánk. Az Isten igéje magáról úgy beszél, hogy az ige az a fürdő, amiben meg kell fürödni ennek a gyereknek, meg mindnyájunknak. Az a fürdő, az igének a fürdője, az Isten igének a fürdője, amely bennünket az új életre vezet, és megadja az új élet lehetőségét az ember számára. És gyereket keresztelünk, aki, mint ahogy már említettem, és még igazából nem tudja fölfogni ennek a magasságát, mélységét, hosszúságát, szélességét, de lehet, hogy a szülők és keresztülők sem értitek még teljesen, mi is történik most. Az Isten maga elé állított bennünket, hogy ő vizsgálhassa a szívünket, szíveiteket, vizsgálhassa az elméteket, és hogy megújítson benneteket. Vetkezzétek le a régit, és vegyétek fel az újat, hogy egykor az üdvösség ezé a legényé lehessen. És valóban az újjászületés fürdője az ő igéje által átmoshassa a szívét, elméjét, és odaadhassa mi mennyei atyánknak mindent, ami az ő életében van. Akaratát, érzelmét, értelmét, teljes lényét. Így adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el előtte, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, Urunk, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban tudjon szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Ehhez adj, Urunk, erőt, te adj bölcsességet és világosságot a szülőknek, keresztülőknek. Te áld meg őket, Uram, hogy jó bizonyság tevőiként ennek a gyermeknek mindent megmutathassanak, amit te akarsz mutatni neki. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztülők, most amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszentegyházat? Hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Kész vagytok-e az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényi nevelni ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve? Balázs, megkeresztelek téged az atyának, az fiúnak és Szentlélek nevében. Mi áldott még mostantól? Mindenható mennyei atyánk, aki élet és halál ura, aki megáldott titeket ezzel a gyermekkel, áldja meg az életeteket, gazdagítson meg benneteket azzal a mennyei áldással, amit egyedül ő tud adni az életetekre, hogy jó bizonyságtevői lehessetek mostantól mindörökké. Amen. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hálát és dicséretet kell mondanunk, mert te jó vagy.
mert te hatalmas vagy, mert te méltó vagy a dicsőítésre, a magasztalásra. Köszönjük néked, Urunk, hogy te adsz a családjainkba gyermeket. Hálás a szívünk, Urunk, a gyermekáldásért. Köszönjük néked Balázs életét is, Urunk. Köszönjük azt is, hogy te vetted a kezedbe az ő életét. És azért is hálát adunk, Urunk, hogy a mi életünk is szülőké, keresztszülőké, felnőtteké, te kezedben lehet, és a gyermekeinket, unokáinkat, hozzánk tartozókat is a te kezedben tudhatjuk. Hadd lehessen igaz ránk, Urunk, hogy üdvözülsz mind te, mind a te házad népe, bárcsak nagy házunk népe lehetne. Bárcsak sokakra tudnánk úgy tekinteni, mint a házunk népe, és kaphatnák a bizonyságtételt, kaphatnák az igét, meg a megújulás fürdőjét, és sokak üdvözülhetnének azáltal, hogy mi ismerünk téged. Így áld meg bennünket, Urunk, akkor, amikor vasárnap az Isten tiszteleten most együtt vagyunk, és fejet meg térdet hajtunk neked, és köszönjük azt, hogy van szabad hozzánk, hogy az életünk ott lehet a te kegyelmedben, a te kezedben. Hálás a szívünk, Urunk, hogy sok helyen térdet meg fejet hajtanak ezen a mai napon szerte a világon. Add meg, hogy hadd legyünk egy test tagjaiként közösségben testvéreinkkel. Áld meg az ige hirdetőket, és köszönjük néked, Urunk, Józsi életét és szolgálatát. Fordítsd az áldásodat vissza rá, Urunk, és áld meg azokat az ige hirdetőket, lelkészeket, nem lelkészeket, akik ezen a mai vasárnapon megálltak előtted, bizonyságot téve rólad. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy van gyülekezetünk, hogy van közösség, ahová jöhetünk, ahol átélhetjük a jelenlétedet, a veled és az egymással való közösséget is. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy nem hagytál egyedül bennünket. És így köszönjük néked, Urunk, hogy együtt örvendezhetünk a keresztelőben, és együtt szólulhat össze a szívünk a gyászolókkal, emlékezvén elhunyt testvérünkre, emlékezve arra a temetés Isten tiszteletre, amelyen megálltunk előtted, és könyörögve azokért, akik itt maradtak, hogy azt a békességet, ami minden értelmet felülhalad, minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg az ő szívüket és gondolataikat az Úr Jézus Krisztusban. És így szeretnénk, Urunk, elé tenni a gyászoló családokat, a három fiatalnak a családját is, ismerve, ismeretlenül. Te adj nékik, Urunk, békességet, te add meg számukra azt, ami leginkább szükséges most, és add meg, hogy legyenek közülünk olyanok, akik melléjük tudnak állni ebben a nyomorúságban. És köszönjük, Urunk, hogy reménységünk egyedül te benned lehet, akkor is, amikor földi életünkre gondolunk, de akkor is, amikor az eljövendő országodra. Add meg, hogy tudjunk erre készülni, hogy te kezedben legyen házasságunk, gyereknevelésünk, az anyagi kérdéseink. Így kérünk, Urunk, áld meg azokat, akiknek nincs fedél a fejük felett, vagy nem tudnak magukról gondoskodni. Add meg, hogy a magukra való gondoskodás, a lakhatás, meg az öltözet, meg a ruha, az ráadásul megadathasson nekik. De add meg azt, hogy hadd keressék először a te országodat, meg annak igazságát. Azt is köszönöm néked, Urunk, hogy nem kell kétségeskednünk, vagy kétségbe esnünk, bármi is történik velünk, mert te vagy a mi Urunk. Ezért minden kísértés, meg kívánság közepette is hadd haladhasson előre az életünk a mennyország felé, afelé az elhívás felé, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 390-es számú énekünket, 390-es éneket énekeljük.
Jézus örömmel magasztal.